Minél inkább megismertem a házlakóit, annál jobban megszerettem őket. Egy-két nap alatt annyira megerősödtem, hogy már fent lehettem, és néha ki is sétáltam. Dianával és Mérivel sokat beszélgettem, és ha megengedték, segítettem is nekik. Nem először ért ez az öröm az életben, hogy rokon lelkekre találtam. Ízlésünk, érzéseink, elveink teljesen megegyeztek. A könyveket, amelyek őket érdekelték, én is szívesen olvastam. Nekem is örömöm telt abban, aminek örültek. Amit ők helyeseltek, azt én is helyesnek találtam. Szerették otthonukat, nekem is szívemhez nőtt a régi kis szürke épület alacsony tetejével, rácsos ablakaival, omladozó falaival, öreg fenyőfáival, amelyeket elgörbítettek a vad hegyi szelek, borostyánnal benőtt kertjével, ahol tiszafa és fagyal sötét lett, s csak a legszívósabb virágok maradtak meg. Szerették a lányok a bíborpiros tőzeges tájat is, amely házukat körülvette. Szerették a völgyet, ahová a kapujuktól kiinduló kavicsos ösvény vezetett, és amely előbb páfrányos partok között kanyargott, aztán elvadult, elgazosodott legelők között. Szerették a szürke hűhnyájat, meg a bozontos fejű báránykákat is, és én nagyon meg tudtam érteni ezt a ragaszkodást. Engem is lenyűgözött a táj. Szememet ellegeltettem a hepehubás vidéken, a hegyek és hölgyek vattarkaságán, amely mohából, hangából, virágos rétegből fényvő páfrányokból és gránit szirtekből tevődött össze. Az ő szemükkel néztem én is mindent, és a részletek számomra is az öröm tiszta és édes forrásai voltak. Az ord északi szél és az enyhe szellő, az esős s a napfényes idő, a napkelte és a napnyugta, a holdfényes és a viharos éjszaka reám éppen olyan varázsosan hatott, mint reájuk. De nem csak kint a természetben, odabent is megértettük egymást. Mind a ketten többet tanultak és többet olvastak, mint én. Mohó érdeklődéssel követtem a tudásnak azt az ösvényét, amelyet ők már megjártak előttem. Csak úgy faltam a kölcsön kapott könyveket, és milyen jól esett este megbeszélni velük azt, amit napközben olvastam. Gondolataink, véleményeink egymásra találtak. Mondom, tökéletesen megértettük egymást. Ha a triumfnak volt egy kimagasló tagja és vezetője, ez kétségtelenül Diana volt. Fizikailag össze sem lehetett hasonlítani velem. Diana szép volt és erős, és olyan életkedv buzgott benne, hogy nem győztem csodálni, sőt, megérteni sem tudtam. Amikor este leültünk beszélgetni, kezdetben én is nagyon élénk voltam, de csak hamar elfáradtam. Ott ültem Diana lábánál a zsámolyon, térdére hajtottam a fejemet, és hol Dianát, hol Mérit hallgattam. Ők ketten a végsőkig kimerítették a témát, amelyet én éppen csak úgy érintettem. Diana felajánlotta, hogy németül tanít. Szerettem tőle tanulni, láttam, hogy ő is szereti ezt a szerepet. Ő is szívesen tanított, én meg szívesen tanultam. Még inkább összehangolódtunk, és nagyon-nagyon megszerettük egymást. Rájöttek, hogy tudok rajzolni. Rajzeszközeiket, festékeiket azonnal rendelkezésemre bocsájtották. Ebben az egyben ügyesebb voltam, mint ők, és ez meglepte, elbűvölte őket. Méri képes volt órákon át mellettem ülni, és nézni, hogyan rajzolok, aztán arra kért, tanítsam rajzolni, és tehetséges, értelmes, szolgalmas tanítványnak bizonyult. Olyan jól éreztük magunkat egymás társaságában, hogy észre sem vettük az idő múlását. A napok óráknak tetszettek, a hetek napoknak. Ami Mr. John-t illeti, az a rokon szem, amely olyan gyorsan és természetesen keletkezett köztem és húgai között, őre hát nem terjedt ki. Ennek egyik oka az is lehetett, hogy ő aránylag ritkán volt otthon. Idejének nagy része a szétszórt népességű parókia betegeinek és szegényeinek látogatásával telt el. Lelkipásztori teendőinek elvégzésében semmiféle időjárás nem akadályozta. Jó időben, rossz időben egyaránt fogta a kalapját, és apja vén vadászkutyájának, Carlónak társaságában nekivágott. Igazán nem tudom, hogy a szeretet irányította-e munkáját, vagy csak a kötelesség. Ha nagyon rossz volt az idő, húgai megpróbálták rábeszélni, hogy maradjon otthon. Ilyenkor különös mosollyal, de inkább komolyan, mint vidámon, így felelt. Ha már egy szélruham vagy egy kis eső visszatart kötelességeim teljesítésétől, hogyan készülök elő a jövő nagy feladataira? Diana és Méri rendesen csak egy súhajjal felelt erre, aztán néhány pillanatra komor hallgatásba merültek. Gyakori távolléteink kívül még valami volt, ami útjában állt a barátság kibontakozásának. Mr. John szárkózott, szórakozott, tépelődő természetnek látszott. Habár papi feladatait buzgón ellátta, és életmódjai, szokásai ellen semmiféle kifogás sem lehetett, azért nem sugárzott belőle az a megelégedettség, az a jóleső derű, amely minden igazi kereszténynek és minden nemes szívű emberbarátnak jutalma kell, hogy legyen. Gyakran esténként, mikor az ablakban üldögélt, előtte az asztalon a papírjaival abbahagyta az írást vagy az olvasást, állát a tenyerén nyugtatta és átadta magát, nem tudom miféle gondolatoknak. De hogy a gondolatok nem lehettek nagyon megnyugtatóak, az Ria tekintetén és kitágult szemén látszott. Aztán azt hiszem, hogy a természet az ő számára nem volt olyan kifogyhatatlan tárháza az örömnek, mint húgai számára. Az én jelenlétemben csak egyszer, egyetlen egyszer beszélt a táj szépségéről, és otthonának sötét fedeléről és fehér falairól. De akkor is inkább szomorú volt a hangja, mint vidám. És soha nem ment sétálni a séta kedvéért, hogy élvezze a megnyugtató csendet, és soha nem talál gyönyörűséget a látványban, amely eléje tárult. Amilyen zárkózott volt, ahhoz is idő kellett, hogy szellemi képességeiről fogalmat alkossak. Hogy mi van a lelkében, arról akkor szereztem némi halvány fogalmat, amikor egyszer a Martoni templomban prédikálni hallottam. Bár el tudnám mondani, mit prédikált, de erre képtelen vagyok. Még a beszéd hatásáról sem tudok híven beszámolni. Nyugodtan kezdődő. S ami a hangot, a hanghordozást illeti, mindvégig nyugodt is maradt. Milyen átérzett, de szigorúan fegyelmezett, lelkesedés szólt a szépen tagolt szavakból. Sűrített, visszafojtott, féken tartott erő dobogtatta meg a szíveket, ejtette ámulatba az elméket, de nem érzékenyítette senkit. Valami keserűség áradt a beszédből, a vigasztaló szerítség teljesen hiányzott belőle. Calvin tanítására utalt szigorúan, kiválasztásra, predesztinációra, megpróbáltatásokra, és minden szava ítéletként hangzott. Amikor véget ért a prédikáció, ahelyett, hogy megkönnyebbültem volna, kimondhatatlan szomorúság fogott el, mert úgy éreztem, nem tudom, másoknak is ez volt-e a benyomásuk, vagy csak nekem, úgy éreztem, hogy a szónok nem az élővizek tiszta forrásából merített, hanem a csalódások és kielégíthetetlen vágyak, nyugtalanító sóvárgások zavaros, szennyes vizéből. Biztos voltam benne, milyen fedhetetlenül él, lelkiismeretes, buzgó pap, Mr. John Rivers, de még nem találta meg azt a lelki békét, amely minden megértés alapja.
Éppen olyan kevéssé találta meg ezt a lelki békét, mint én, aki titokban még mindig leomlott bálványomat és az elveszett paradicsomot sírattam. Ha nem beszéltem is erről, a közelmúlt eseményei állandóan az eszemben jártak, és könyörtelenül zsarnokoskodtak fölöttem. Közben eltelt egy hónap. Dianának és Mérinek nem sokára vissza kell térnie abba az egészen más életbe, amely Dél-Angliának valamelyik előkelő városában várja őket. Mind a ketten nevelőnök voltak, szerény alkalmazottak olyan úri családoknál, amelyeknek gazdag és gőgös tagjai nem keresték, és nem méltányolták lelkük kincseit, csak megszerzett tudásukat értékelték, mint ahogyan a szakácsnőben is csak azt nézték, hogy jól tudjon főzni, a komornában pedig, hogy ügyesen kiszolgálja őket. Mr. John még idáig egy szót sem szólt az ígért állásról, pedig már égetően sürgős lett volna, hogy akadjon számomra valami. Egy reggel, mikor néhány percet kettesben maradtam vele a nappaliban, Oda merészkedtem az ablakfülkéhez, mely egy asztallal és egy székkel az ő dolgozó szobájának számított. Elhatároztam, hogy megkérdezem, mi lesz, bár azt sem tudtam, hogyan fogalmazzam meg a kérdést, mert az ilyen zárkózó természetű emberekkel szemben nagyon nehéz megtörni a jeget. Ő azonban segített rajtam, mert ő kezdett beszélni. Ugye kérdezni akar valamit? Nézett fel rám, mikor közeledtem asztalához. Igen, szeretném megkérdezni, nem hallott-e valami olyanféle munkáról, amelyet én is el tudnék végezni? Már 3 héttel ezelőtt kitaláltam valamit, de minthogy szemmel láthatólag olyan jól érezte magát itt közöttünk, és a húgaim is megszerették, nem akartam megzavarni a kellemes együttest addig, amíg az ő távozásuk szükségessé nem teszi a maga elhelyezkedését is. Úgy tudom, ők 3 nap múlva utaznak. Igen, és ha ők elutaznak, én hazamegyek a Moltoni parókiára. Hanna velem jön, és ezt az öreg házat lezárjuk. Vártam egy kicsit, remélvén, hogy többet is mond. De úgy láttam, a gondolatai már megint másfelé kalandoztak. Megfeledkezett rólam. Kénytelen voltam eszébe juttatni a rám nézve annyira fontos ügyet. Milyen munkát talált nekem, Mr. Rivers? Remélem, a halasztás következtében nem vált tártalanná. Hó, dehogy. Kettőnkön áll a vásár, másnak nincs beleszólása. Megint elhallgatott, mintha nem szívesen folytatná. Türelmetlen lettem, s ezt egy-két ideges mozdulattal, s arcára szögezett sürgető tekintettel érthetőbben is kevesebb fáradtsággal adtam tudtára, mint ahogyan szavakkal tehettem volna. Ne nagyon örüljön neki, mondta. Először is, őszintén meg kell mondanom, hogy előnyös vagy csak megfelelő állást is nem tudok. Mielőtt tehát átérek a részletekre, szögezzük le, kérem, hogyha én segítek magán, az csak olyan, mint amikor vakvezet világtalant. Szegény ember vagyok. Mire apám adósságait kifizetem, az apai örökségből nem marad egyéb, mint ez az omladozó ház, az a néhány rokkant fenyőfa meg ez a darab tőzegföld, s a tiszafák és a fagyarbokrok a ház előtt. Azon kívül én egy névtelen senki vagyok. Családunk régi ugyan, de a 3 élő Rivers közül 2 idegenek között kénytelen megkeresni kenyerét, a 3. pedig idegennek tekinti magát szülőföldjén, mégpedig nem csak életében, hanem halálában is. Én alig várom azt a napot, amelyen lelkem kiszabadul polhüvelyéből, és amikor annak a küzdő egyháznak a feje, amelynek én legalázatosabb tagja vagyok, így szól hozzám, kelj föl és kövess engem. Mr. John most úgy beszélt, mint ahogyan prédikált. Mély, nyugodt hangon, sápadtan, de csillogó szemmel. És minthogy névtelen, szegény ember vagyok, csak egyszerű, szegényes foglalkozást ajánlhatok. Az is lehet, hogy lealázónak fogja tartani. Mert most már látom, hogy maga úgynevezett úri élethez szokott, ízlése is kifinomodott, és a társaság, amelyben forgott, legalábbis az intelligencia körébe tartozott. De az én véleményem szerint semmiféle foglalkozás nem lehet megalázó, amelynek az a célja, hogy jobbá tegye az embereket. Azt találom, hogy minél keményebb és elhanyagoltabb a talaj, melyet a keresztény munkásnak meg kell művelnie, minél kisebb a jutalom érte, annál nagyobb a megtiszteltetés. Ilyen esetben a keresztény földművesre az úttörő sorsra vár, és az evangélium első úttörői az apostolok voltak, vezérük pedig maga Jézus, a megváltó. No és? Nógattam, mert megint elhallgatott. Folytassa! Mielőtt folytatta, rám nézett. Azt hiszem, úgy olvasott az arcomban, mintha nyomtatott szöveget olvasna. Hogy mit olvasott ki vonásaimból, azt részben közölte velem a továbbiakban. Azt hiszem, elfogadja az állást, amelyet felajánlok, mondta. De nem hiszem, hogy sokáig megtartja, hogy én sem tudnám örökké betölteni egy angol vidéki lelkész szűk és egyre szűkülő, csendes, eldugott hivatalát, mert a maga természetében is megvan egy eleme a nyugtalanságnak, csak úgy, mint az enyémben. Noha másfajta eleme. Beszéljen tovább, sürgettem, mert már megint elhallgatott. Beszélek, és mindjárt hallani fogja, hogy milyen szegényes, milyen alantas állásról van szó.
Most, hogy apám meghalt, és a magam ura vagyok, nem akarok sokáig Mortonban maradni. Valószínűleg egy éven belül elmegyek innen, de amíg itt vagyok, mindent meg akarok tenni a falu érdekében. Mortonnak, amikor 2 évvel ezelőtt idejöttem, nem volt iskolája, a szegények gyermekei nem tanulhattak. Nyitottam egy iskolát fiúk számára, most leányok számára is akarok nyitni egyet. Béreltem egy épületet erre a célra. Van benne egy 2 szobás lakás is a tanítónő számára. A tanítónő fizetése évi 30 font lesz. A lakás egy Miss Oliver nevű hölgy jóvoltából már be is van rendezve, nagyon egyszerűen, de megfelelően. Miss Oliver egyházközségem egyetlen gazdag emberének leánya. Mr. Olivernek vasöntődője is tűgyára van odalent a völgyben. Az említett Miss Oliver fizeti egy árvaházi növendék tanítatását és ruházását. Ennek fejében a kislány köteles segíteni a tanítónőnek olyan házi munkák elvégzésében, amelyekhez a tanítónő elfoglaltsága miatt nem jut hozzá. Vállalná ezt a tanítónői állást? Meglehetősen sietve tette fel a kérdést. Azt hiszem, el volt rá készülve, hogy méltatlankodón is megvetően visszautasítom az ajánlatot. Nem ismervén gondolataimat és érzelmeimet, ha sejtett is valamit, nem tudhatta, hogyan fogom fel a dolgot. Hát az biztos, hogy nem volt valami fényes állás, de menedék volt, és erre vágytam leginkább. Biztos menedékre. Nehéz munka lesz, de egy nevelőnői álláshoz viszonyítva független. Nem kell idenetenek szolgálnom. Ettől nagyon féltem. És végre is tisztességes, nem lealázó foglalkozás. Már határoztam is. Köszönöm, Mr. Rivers, hálás szívvel elfogadom az ajánlatot. De megértette, miről van szó? Falusi iskola. Tanítványai mind szegény gyerekek, földművesek, legjobb esetben gazdálkodók gyermekei. Mindössze kötni, varni, írni, olvasni, számolni kell tanítani őket. Magasabb képzettségre nem lesz szükség. Mit csinál a tehetségével, ízlésével? Félreteszem, amíg majd szükség lesz rájuk. Nem romlanak el. Tehát akkor tisztában van azzal, amit elvállalt. Igen. Mr. Rivers most elmosolyodott, mégpedig nem keserű vagy szomorú mosolyjal, inkább, mint aki hálás és elégedett. És mikor kezdi meg a munkát?
Holnap megnézem a lakást, és ha kívánja, jövő héten megkezdem a tanítást.
Nagyon helyes.
Fölállt és járkálni kezdett a szobában. Egyszerre megállt és rám nézett. Megcsóválta a fejét.
Mi nem tetszik, Mr. Rivers?
Kérdeztem.
Maga nem marad sokáig Mortonban. Nem és nem.
Miért mondja ezt?
Miből gondolja, hogy nem maradok itt?
Kiolvastam a szeméből. Maga nem az a valaki, aki egész életét egy helyen tölti. Pedig nekem nincsenek nagyra törő vágyaim, nincsenek ambícióim.
Az ambíció szón megütközött.
Nincsenek.
De hogyan jutott eszébe a szó ambíció?
Ki ambíciózus?
Azt tudom, hogy én az vagyok. De maga hogy találta ki?
Én nem magáról beszéltem, hanem magamról.
Nos, hát ha nem ambíciózus, akkor...
Elhallgatott.
Akkor?
Azt akartam mondani, hogy szenvedélyes.
De attól féltem, hogy félreérti ezt a szót, és megnehezteli érte. Pedig csak úgy értettem, hogy a rokonszenv, a szeretet, az emberi kapcsolatok nagy szerepet játszanak a maga életében.
Maga nem bírná ki sokáig, hogy szabad idejét egyedül töltse, és az egyhangú munkáért sem tud lelkesedni.
Éppen úgy, tette hozzá nyomatékosan, mint ahogyan én sem vagyok megelégedett, amíg itt kell élnem, eltemetve az ingoványban, hegyekkel körülzárva, mert ez az élet ellenkezik a természetemmel, amelyet pedig a jó Istentől kaptam. Képességeim, amelyekkel a mindenható ajándékozott meg, itt bénosságra, tétlenségre vannak kárhoztatva.
Tudom, most azt gondolja, hogy ellentmondásba keveredem önmagammal.
Én aki azt hirdetem a szószékről, hogy a legszerényebb sorssal is meg kell elégednünk, aki a favágók, a vízhordók munkáját is szentnek tartom. Én, Isten fölszentelt papja, szinte örjöngök néha, ha olyan nyugtalan vagyok. Pedig hát az elveket és a hajlamokat valamiképpen össze kell egyeztetni. Kiment a szobából. Ez alatt a rövidke óra alatt többet tudta meg róla, mint az elmúlt hónap alatt. De azért még mindig rejtély volt előttem. Minél inkább közeledett az utazás napja, Diana és Méri annál szomorúbb lett. Igyekeztek erőt venni magukon, de a szomorúságot, amely ellen küzdöttek, nem tudták teljesen legyőzni, sem eltitkolni. Diana azt mondta, hogy ez egészen más búcsúzás lesz, mint az eddigiek voltak. Mr. John-t valószínűleg évekig, talán soha többé nem fogják viszont látni. Johnnak régi tervei vannak, mondta Diana. Régi tervei, amelyekhez szívósan ragaszkodik. Igaz, nyugodtnak látszik, de állandó láz emészti. Az ember szelídnek gondolná, de némely dologban olyan könyörtelen, mint a halál. És ami a legrosszabb, lelkiismeretem nem engedi, hogy lebeszéljem elhatározásáról, és egy pillanatig nem hibáztatom érte. Mert amit John elhatározott, az keresztényhez méltó, nemes, magasztos, csak éppen, hogy a szívem szakad meg tőle. Diana szép szeméből omlottak a könnyek. Méri milyen a munkája fölé hajolt. Apátlan árvák vagyunk. Nem sokára otthonunk és bátyánk sem lesz, mormolta. Ebben a pillanatban történt valami, ami mintha csak a közmondás igazságát akarná bizonyítani, hogy a baj sohasem jár egyedül. John haladt el az ablak előtt, levelet olvasott. John bácsi meghalt, mondta, mikor belépett. A lányok arcán inkább meglepődés látszott, mint döbbenés. A hír váratlanul érte, de nem szomorította el túlságosan őket. Meghalt, ismételte Diana. Meg. Kutatva nézte a bátyja arcát. És most mi lesz? Kérdezte halkan Diana. Hogy mi lesz, Di? Ismételte John. Hát mi lenne? Semmi. Itt van, olvasd. Húga ölébe dobta a levelet. Diana belenézett, aztán odaadta Mérinek. Méri csendesen elolvasta, és visszaadta bátyjának. Mind a hárman egymásra néztek, és mind a hárman mosolyogtak elmélázó, szomorú mosollyal. Ámen. De azért mi élhetünk, nem? Szólalt meg végre Diana. Természetesen. Nem hiszem, hogy anyagi helyzetünk rosszabb lesz, mint eddig volt, mondta Méri. Igen. Csak az ember önkéntelenül arra gondol, hogy hogyan lehetett volna, jegyezte meg Mr. River. És az ellentét túlságosan kiáltó a között, ami van, és a között, ami lehetett volna. Mr. John összehajtotta a levelet, elzárta a fiókjába, és elment. Jó darabig egyikünk sem szólt, aztán Diana hozzám fordult. Maga biztosan csodálkozik azon, Jane, hogy mi ilyen furcsa emberek vagyunk, és azt hiszi, hogy Isten tudja, miféle titkaink vannak. Valószínűleg kemény szívűeknek hisz minket, amiért ilyen közömbösen vettük tudomásul egy közeli rokonunk halálát. De nem ismertük John bácsit. Soha nem is láttuk. Anyánk bátyja volt. Apánk sokáig haragot tartott vele, mert apánk John bácsi tanácsára fektette bele vagyonát abba a vállalkozásba, amely tönkretette őt. Kölcsönösen szemrehányásokkal árasztották el egymást, haraggal váltak el, és nem is békültek ki soha. Nagybátyám később jövedelmezőbb vállalkozásokba fogott. Azt hiszem, körülbelül 20 000 fontnyi vagyon sikerült szereznie. Nem házasodott meg, és mi vagyunk a legközelebbi rokonai, illetve egy valaki van még, aki éppen olyan közeli rokona, mint mi vagyunk. Apánk mindig azt remélte, hogy John bácsi jóvá fogja tenni hibáját azzal, hogy ránk hagyja vagyonát. Ez a levél arról értesít, hogy minden fillét arra a másik rokonára hagyott. Mi hárman összesen 30 fontot kaptunk, hogy gyászgyűrűt vehessünk rajta. Természetesen joga volt úgy rendelkezni vagyonával, Ahogy neki tetszett. De azért pillanatnyilag mégis hideg zuhanyként érint a hír. Méri meg én 1000 fonttal is Krőzusnak éreztük volna magunkat. Johnnak is rendkívül sokat jelentett volna 1000 font. Mennyi jót tehetett volna ennyi pénzzel? A témáról nem esett több szó. Sem Mr. Rivers, sem a leányok nem említették többi a nagybácsit. Másnap én átmentem Mortonba, 2 nappal később pedig a lányok elutaztak a távoli B-városba. 1 hét múlva Mr. Rivers Hannával együtt átköltözködött a parókiára. A régi házat lezárták.